Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, ez pedig a nyugat.hu podcastje, amelyben mai vendégemmel több fontos témáról is beszélgetünk majd, amelyek a gyerekek lelki életéhez kapcsolódnak, hogy vannak mostanság a gyerekek, milyen nehézségeik vannak az iskolai közösségeknek, osztályoknak, hogyan tud nekik segíteni az iskola, a pedagógusok és a szülők. De még mielőtt bemutatnám vendégemet, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ahhoz, hogy ilyen fontos beszélgetéseket készíthessünk, szükségünk van a támogatásotokra, erről bővebben pedig a videónk alatt olvashattok. Most pedig szeretettel köszöntöm a stúdióban Torma Hasza Mónika evangélikus lelkészt, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkészét, a Reményik Sándor általános evangélikus általános iskola lelkészét, mentálhigiénés szakembert, 4 gyermekes családanyát. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtál ide.
Nos, mielőtt rátérnénk arra, amit már beharangoztam itt a bevezetőben, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mitől egyházi egy egyházi iskola, mi a feladata egy iskola lelkésznek, hiszen te évek óta iskola lelkésze vagy az evangélikus általános iskolának. Ugye mi is időről időre mondjuk adunk hírt arról, hogy egyházivá vált egy korábban állami iskola, és akkor ott érkeznek különböző kommentek, vannak pozitív, negatív kommentek ezek között, de hogy milyennek kell lennie egy egyházi iskolának, ami a gyereket érinti?
Ez egy nagyon jó kérdés, Kriszta, és azért jó kérdés, mert hogy szerintem amióta újra egyházi iskolák vannak Magyarországon, ez újra és újra előkerül ez a kérdés, hogy mitől lehet egyházi egy iskola, vagy mitől egyházi egy iskola, vagy mit tud adni egy iskola akkor, amikor egyházi van a nevében, vagy valami vallási irány próbál mutatni. És nyilván erre vannak kísérletek, és vannak mondatok, hogy mit jelent az, hogy valamelyik intézmény, egyházi intézmény. Azt gondolom, hogy az elsődleges feladata egy egyházi iskolának az, hogy azt a fajta biztonságot, azt a fajta lelki közösséget is megadja a családoknak, és itt értem a szülők meg gyerekek családjait, a pedagógus családokat, és sok mindenkit, aki az iskolával együtt él, hogy megadja számukra ezt a biztonságot, ezt a lelki biztonságot, mert hogy nagyon sok iskolá, sőt, minden iskolában megtanulnak a gyerekek írni, olvasni, számolni, én ezt el is szoktam mondani szülőknek, de hogy mi azzal lehetünk többek, hogy egy olyan úton indulhatunk el közösen a családokkal, ami reménység szerint annak a Krisztusnak az útja, aki megmutatta, hogy mit jelent az, hogy felelősségünk van egymás iránt, hogy egymásra bízott minket, hogy beszélgethetünk, hogy a mindennapunkat átitathatja az, hogy nem csak egy munkahelyre megyünk be, akár pedagógusként, akár gyerekként, hanem egy olyan közösségbe léphetünk be, ami válhat a második otthonunká, ahol a gyerek biztonságban érezheti magát, ahol megkaphat olyan támogatást, vagy olyan lehetőségeket, amivel az élete egészét is láthatja, amivel az egyháziasság ehhez hozzá tud tenni, a keresztény lét hozzá tud tenni, és ez nem azt jelenti, hogy más iskolákban ezek nem lehetnek meg, hanem azt jelenti, hogy itt központosítottan is figyelünk erre, hogy ez a mindennapi életünk része legyen.
És hogyan? Hogyan
figyeltek? Akár az imádságokon keresztül, akár az énekeken keresztül, akár az egymással való kapcsolódásokon keresztül, hogy próbálunk szeretettel fordulni a másik felé, hogy meglátni azt, hogyha valami nem úgy megy, ahogy kell mennie, akkor oda tudjunk lépni. Arra, hogy olyan lehetőségeket kínálunk, ahol nem csak az iskola keretei között lehetnek együtt diákok, szülők, tanárok, hanem különböző szabadidős programokon is, ahol kötetlenül lehet beszélgetni. Ennek a közösségnek a megtartó ereje szerintem éppen ez, hogy nem csak kimondottan, és nem csak direktben, hanem indirekt módon is jelen van közöttünk az a keresztény szellemiség, amit az Isten az emberre felelősségként adott, vagy lehetőségként, feladatként adott.
Ugye, amikor vannak ilyen egyházi átvételek, akkor vannak, akik azért megijednek, mert hogy mondjuk ők nem vallásos családban élnek, és a szülők sem vallásosak, vagy nem gyakorolják a hitüket, és hogy akkor a gyerek megbekerül egy egyházi intézménybe, és biztos, hogy vannak ezzel kapcsolatban tévhitek, hogy onnantól kezdve akkor tőle mi az, amit megkövetelnek, vagy hogyan tud nyitni az egyház ezek felé, az emberek felé.
Igen, ez is egy fontos dolog, a misszió kérdése, vagy annak a nyitottságnak a kérdése, hogy ezeket az embereket, akik még távol vannak, vagy távolabb vannak, vagy nem olyan háttérből érkeztek, amiből a többség érkezett, hogy nekik mit tudunk adni. És azt gondolom, hogy fontos feladatunk az, hogy nem erőszakkal, nem tudom, hogy ez így jó kifejezése, hogy valahogy olyan, nem tudom, közösséget adni, vagy olyan teret adni, amiben megtapasztalhatják ennek az útnak, vagy az egész keresztény létnek a pozitívumát, a jóságát, azt, hogy megtalálhatják benne ők is a saját útjukat. Hogy az Isten szent lelke működik, nem tudjuk, hogy mi lesz belőlük, vagy mi lesz ezekkel a családokkal, de hogy nyitott az ajtó, és hogyha nyitottak rá, nyitottak arra, hogy ez ne falként álljon egy intézmény és a családok között, hanem egy olyan nyitott térként, amiben befogadóak, és oda be tudják fogadni mindazt, amit mi adni tudunk, abból bármi történhet, vagy bármi születhet. Mert hogy én hiszem azt, hogy a Szentlélek működik, és hogy megtalálhatják olyanok is, akik kicsit távolabb vannak, a helyüket ebben, és még az is lehet, hogy azt az útjukat, hogy ők ide szeretnének tartozni, ilyen formában is, hogy a kereszténység útján járni ezután.
És ugye ez is nagyon fontos, azt gondolom, hogy iskola lelkészként te mentálhigiénés szakember is vagy, és hogy azt gondolom, hogy az egyházi iskolákban és az állami iskolákban is vannak problémák, amik ugyanolyanok, és a gyerekek, igen, között is ugyanazok a nehézségek felüthetik a fejüket, akár egy közösségen belül. Hogy vannak a mostani gyerekek, te hogy látod?
Sokan azt gondolják, hogy az egyházi iskolák megóvódnak ettől, hogy bármi probléma legyen. De hát emberek vagyunk, és mindenhol vannak problémák. Ahol emberek vannak, ott akár konfliktusok, akár egyéb más helyzetek kialakulhatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyen helyzetben például a prevenció, hogy ezeket a... Tehát, hogy egyrészt felkészítsük a gyerekeket arra, hogy vannak bizonyos helyzetek, amit lehet, hogy ők nem élnek meg, de akár a társaik, barátaik, akik nem ilyen intézményben járnak, vagy teljesen mindegy, hogy hol vannak, vagy hol kapcsolódnak hozzájuk, megélnek ilyeneket. De olyan is van nyilván, hogy nálunk történik valami olyan, ahova akkor be kell lépni, vagy olyan osztályfoglalkozásokat tartani, olyan lehetőségeket adni a kezükbe, ami a saját önismeretük útján indít el, és ezzel együtt oldódnak meg talán olyan helyzetek, amik nehézségként előfordulhatnak. Azt gondolom, hogy bármilyen intézményben is vagyunk, mindenhol lehet bizonyos fokú nem egyetértés, konfliktusok, olyan helyzetek, amikben az egyik fél úgy érzi, hogy ő háttérbe szorul, vagy nehéz helyzetet él meg bizonyos szituációkban. Az első és legfontosabb számomra, amit talán tényleg tehetünk, ez a prevenció, hogy olyan témákat veszünk elő a gyerekek számára, a közösségek számára, az osztályok számára, ami lehet, hogy abban az adott osztályban nem probléma, vagy még nem került elő, de azért látva a tendenciákat és a helyzeteket, azért bizonyára elő fog kerülni.
Mire gondolhatunk itt? Ami nekem rögtön eszembe jut, hogy azért már egyre kisebb gyerekek között is megjelenik a bántalmazás, az iskolai bántalmazás. Mm-hmm. Tehát erről is lehet előre beszélni.
Akár ez is, igen. Tehát hogy tudjuk magunkat felvértezni azzal szembe, hogyha valaki nem úgy viszonyul hozzám, ahogy én azt szeretném. És a bántalmazásnak nagyon sokféle formája van, tudjuk jól. Sokféle útja van, és lehet, hogy ez mindig nem is kerül napvilágra, olyan szempontból, hogy eljut akár egy tanárhoz, akár egy lelkészhez, de hogyha adunk olyan útmutatásokat a gyerekeknek, vagy segítjük az önértékelésük, az önismeretük fejlődését, akkor elérhetjük azt, nekem reménységem az, hogy elérhetjük azt, hogy ő meg tud állni olyan helyzetekben, szituációkban, egy biztos talajon, ami nem azt jelenti, hogy őt nem fogja érni semmiféle baj vagy nehézség, hanem azt jelenti, hogy akkor abban a helyzetben ezzel ő tud talán mit kezdeni. És az egyház, tehát hogy visszacsatolva az első kérdésedre, az egyházi iskolák, tehát hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy a keresztény embernek, vagy az őt követő embernek mindig könnyű lesz az élete, hogy minden tökéletes lesz, és minden happy. Azt mondta, hogy ő azokban a helyzetekben is ott lesz vele, ami nehéz. És ha ezt meg tudjuk éreztetni szerintem a gyerekekkel, akkor másokat elértünk. Szóval, hogy szerintem ez a példamutatás, vagy az ilyen formán útmutatás a gyerekeknek, és itt nem csak a gyerekekről beszélek, hanem szerintem családoknak is, akikkel kapcsolatban vagyunk, ez lehet egy olyan út, ami tényleg segíti őket abban, hogy minél kevésbé érintődjenek ilyen helyzetekkel.
És itt rátérhetünk egy olyan témára is, hogy nálatok az iskolában, ugye nem csak iskola lelkész van, hanem, ha jól tudom, most már pszichológus is van.
Így van,
tehát, hogy nem minden iskolának adatik meg az, hogy legyen saját iskola pszichológusa, ez nálatok megvan, illetve egy külön programot is bevezettetek minden osztályban az idei évtől, ha jól tudom,
így
pontosan
van.
Azért, hogy így felvértezzétek a gyerekeket.
Igen.
Itt mire gondolhatunk?
Ez a program a családi életre nevelés, de még mielőtt erről beszélnék, azért ezt elmondom, hogy valóban iskola lelkészként, mentálhigiénis szakemberként az ember nagyon sok mindent lát egy iskolába, és nagyon sok mindent próbálunk megoldani talán, vagy lehetőséget adni a családoknak, és azzal, hogy most egy félállású pszichológus alkalmazottunk is lehet, ez egy hatalmas nagy ajándék, mert hogy így team munkában, csapatban sokkal jobb dolgozni, és eddig sem dolgoztam én sem egyedül, mert hogy a pedagógusok is ott voltak, és azért tudtunk mindig bizonyos helyzetekről, esetekről együtt beszélgetni, de ezzel, hogy ő belépett tulajdonképpen a rendszerbe, ezzel kitágult a kör, és még inkább van lehetőségünk kicsit nagyobb térben mozogni, és az ő szakmai tudása vagy segítsége, hozzáadása ahhoz, ami nyilván az én kompetenciámon, a mi kompetenciánkon túlmutat, ez egy nagyon nagy ajándék. És ez a másik program, ez a családi életre nevelés, én az eddigi szolgáltam során mindig kerestem ilyen utakat, hogy mik azok a lehetőségek, amivel a legközelebb juthatunk a gyerekekhez. Legyen ez akár a hitoktatásban különböző módszertanok, vagy olyan lehetőségek, amellyel akár osztályközösség építésén, vagy csapatépítésen is dolgozhatunk. És eljutottam egy képzésre, az organikus pedagógia szakját végeztem el az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, Vácott, és ott én kaptam egy olyan löketet, egy muníciót arra, hogy mennyire fontos az érzelmi nevelés az iskolában. Nyilván ez nekem mindig is fontos volt, úgyhogy ez azért a munkámban mindig jelen volt, de hogy itt kaptam egy olyan muníciót, hogy ezzel igenis kell kezdeni valamit. És tulajdonképpen így találkoztam a Családi Életre Nevelés program sorozattal. A Boldogabb Családokért Egyesület vagy Alapítvány volt az, aki ezt kidolgozta, Kecskemétről indul, ami tulajdonképpen az organikus pedagógiának a gyakorlati megvalósítása. Az érzelmi nevelés, az önértékelés, az értékesség fontossága, az önismeret, a közösségépítés, a szexuális nevelés, a társas kapcsolódások, mind-mind olyan témák, amik ezeken az órákon előkerülnek. És amikor én ezzel a programmal megismerkedtem, akkor éreztem azt, hogy megtaláltam azt, amit eddig kerestem, hogy ez egy olyan komplex valami, egy olyan komplexen felépített programsorozat, amit fontos lenne az iskolában elkezdeni, éppen a prevenciója miatt. És a tavaly előtti évben próba jelleggel néhány osztályban elkezdtük ezt a programot. A tavalyi évben már az egész alsó tagozatban 1-től 4-ig volt órája a gyerekeknek, és az idei évtől lett minden évfolyamban. És azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert már egészen kicsiként arra tudjuk szocializálni a gyerekeket, hogy ki is vagyok én, hogy megkeresse saját magát, ki vagyok én a közösségben, hogy tudok kapcsolódni a másikhoz, mit jelent az, hogy barátaim vannak, hogy tudom megismerni önmagam, fel tudom-e fedezni az értékességemet, mert hogy mindenki értékes, és lehet, hogy valamiben nem vagyok annyira jó, de a másikban meg igen, és ezt hogy tudjuk egymás mellé rakni, és hogy tud ebből érték születni. És azt látom, hogy nyilván ez inkább preventív jellegű programsorozat. Ez egy katolikus hátterű kidolgozás tulajdonképpen, és itt a Szombathelyi Egyházmegyében, a katolikus iskolákban ez így folytatódik, tehát hogy ők ezt csinálják, és tulajdonképpen mi így kapcsolódtunk be az evangélikus iskolával két pedagógussal, tehát hogy egy másik pedagógus és jó magam végeztük el az első képzést az katolikus egyházmegyének köszönhetően, amikor itt volt egy ilyen tréneri képzés, és azóta már az iskola pedagógusai közül is 14-en elvégezték, és így a tanítónénik ott tudnak lenni a saját osztályaikban ezzel is.
És mit tapasztaltok az osztályközösségekkel kapcsolatban, amióta mondjuk ezek az órák vannak?
Én azt gondolom, hogy tágítjuk a komfortzónájukat, vagy önmagukat is a gyerekeknek. Ez olyan programsorozat, azt szoktam mondani, hogy ha valahol már van egy probléma, és akkor oda belépünk egy ilyennel, lehet elérni vele sok mindent, nyilván, de ez hosszú távú folyamat. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy elkezdjük első osztályban, azzal elcsöpögtetünk olyan csírákat a gyermekekben, amikken keresztül lehet, hogy most még nem, de sok-sok év múlva, ha ez beépül, akkor tud mihez nyúlni, ha valami történik az életében, hogyha egy konfliktus helyzetbe kerül, vagy egy olyan baráti helyzetbe kerül. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a élmény, tapasztalat, azonosulás alapján tanulunk, az érzelmeink így tanulnak, hogy fölismerjük az érzelmeinket, és tudjunk a másikhoz kapcsolódni. Ahhoz nagyon fontos, hogy ez tudatos is legyen, hogy tudjam, hogy én mit érzek, a másik mit érez, és ezt valahogy össze tudjuk egyeztetni. És azt gondolom, hogy ez a programsorozat ebben nagyon sokat segít, hogy a gyerekek érzékenyülnek arra, hogy mindenki máshogy gondolkodik, máshogy dolgozik, máshogy érzékel, más-más tapasztalatokkal van, és hogy el tudjam fogadni a másikat, és én magam is tudjam azt, hogy lehetek teljes egész, és hogy tudok én ebben az életben létezni. Tehát, hogy így az életre nevelésnek, vagy a növekedésnek a kimunkálása tulajdonképpen ez a programsorozat, hogy a gyerekek úgy tudjanak növekedni saját maguk, hogy közben megtapasztalják azt, hogy mit jelent így is közösségben élni, és hogyha valami netántán probléma, vagy bármi olyan adódik, akkor tudjanak mihez nyúlni.
És itt talán kevesebb konfliktus is van az osztályokban? Érzékenyebbek már most egymás iránt?
Ez, azért nem tudok erre exakt választ adni, mert ez annyira helyzetfüggő, hogy biztosan van valami, amit ebből elő tudnak hívni. És igen, előfordul, hogy egy-egy szituációban máshogy reagálnak. De hogy ez hosszú folyamat. Az osztály közösség szempontjából mindenképpen nagyon fontos. Tehát, hogy közösségépítés, csapatépítés szempontjából az ott abban az adott helyzetben is nagyon sok töltekezésre ad lehetőséget, mert hogy nem a tudatosság van előtérbe helyezve, hanem az élmények, a játékok által.
Ami beépült,
így van, a játékokban tanulás. Hogy lehet, hogy egy-egy bizonyos szituációra vagy helyzetre, ha így körbeültetjük az osztályt, és azt mondjuk, hogy na, akkor nézzük meg most, mi történt, arra nem tudnak mit mondani, de ha hozok egy játékot, ami egy hasonló szituációt dolgoz fel, eljátsszuk, és utána visszakérdezünk, hogy milyen élmények vannak benne, hogy élték meg ezt a játékot, mit tapasztaltak, mit tudtak volna máshogy tenni. Ebben már sokkal mélyebbre tudunk menni, és sokkal több minden jöhet elő akár.
És milyen milyen nehézségei vannak egyébként a mostani gyerekeknek?
Hát szerintem a szétziláltság az nagyon, tehát hogy ez a sok ugye mindent...
Az is egy alapkérdés szokott lenni mostanában, hogy mások-e a mostani gyerekek, mint mondjuk mi voltunk, vagy akik már évtizedekkel ezelőtt voltak gyerekek?
Hát az igazság, hogy néhány hónappal ezelőtt azt mondtam volna erre így kapásból, hogy igen, mások. És nagyon sok előadást hallgattam, meg beszélgetést hallgattam neveléskutatóktól, generációkutatóktól, pedagógusoktól, akik elmondták, hogy nem is feltétlenül mások, inkább más kapcsolódásaik vannak. Vagy hogy a világ változik, és az észleléseink változnak egy csomó mindenben, és hogy tulajdonképpen abban lehetnek mások, hogy ebben a sok impulzust nyújtó világban máshogy tudják kifejezni mindazt, ami bennük van. Hogy kevésbé lassú a tempó, hogy minden felgyorsult, és ezt a gyorsaságot valahogy követni kell. Az izgatottságuk, az izegések egy-egy osztályban, a folyamatos tenni-venni akarás. Szerintem ez mind-mind azt mutatja, hogy nem feltétlenül ez a jó kérdés, hogy mások-e vagy nem mások, hanem hogy mi éri őket talán más, mint ami minket ért annak idején, vagy a szüleinket, nagyszüleinket, hogy a világ mennyiben változott, hogy az informatika robbanása, vagy nem tudom, hogy ezt így lehet mondani, de hogy ez a fajta online világ, meg ezek a lehetőségek becsatlakozva most az életekbe, azok mit okoznak, vagy igen, merre mennek. Én inkább ebben érzem a mai gyerekeknek a kihívást. Tehát, hogy számukra ez kihívás ebben megállni. Tehát, hogy amíg nekünk volt, azt gondolom, hogy úgy nyugodtan mentek a napok, vagy nem tudom. Tehát,
volt idő.
Igen, tehát, hogy volt idő. És most annyi mindent akarunk, mert hogy nyilván ez diktálja a világ, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, menjünk, csináljuk, hogy nekik is ez nagyon sokaknak, de hát ezt sem lehet általánosítani, de én talán ebben tudnám, vagy magamnak én így tudom megfogalmazni ezt a fajta más szemléletet. Az biztos, hogy egész más út vezet hozzájuk. Tehát, hogyha a pedagógiai módszertannokat nézzük, egészen más módszertani tárház szükséges a mai általános iskolás gyerekeknek. Nyilván én ott mozgok inkább.
És szerinted milyen út vezet hozzájuk?
Én azt gondolom, hogy a közösen megélt történések, beszélgetések nagyon sok, játék, több szinten kapcsolódások. Tehát ha én mondjuk egy hittanórát megnézek, vagy egy hittanórámat nézem, nem a frontalitás, hanem az ő kis tudásuk, ami ott belül mélyen bennük van, annak valahogy a kibontakoztatása. Hogy ne én mondjam el azt, amit nekik tudniuk kell, hanem próbáljuk meg összegyűjteni azt, amit ők tudnak, és azokat próbáljuk meg összerakosgatni egy építménnyé vagy várrá, és hogy pakoljuk egymásra ezeket az építőkockákat.
És itt mondtad ugye a kapcsolódást, hogy van-e kihez kapcsolódni? Mert ugye itt jön elő talán a családnak a szerepe is, és a szülőnek a szerepe is, hogy úgy, ahogyan ugye a gyerekeknek nehéz felvenni a tempót ezzel a rohanó világgal, a szülő is benne van ebben pontosan a rohanó világban, igen. És hogy van elég idő mondjuk a rengeteg teendő mellett kapcsolódni a gyerekhez, ami az ő életében felmerülő nehézségeket már segíti. Tudja oldani.
Hát igen, ez igen, én azt gondolom, hogy ez az, ami talán a legnehezebb így a mindennapi helyzetekben, az időt megteremteni. Azt a fajta minőségi időt, és ezt már így nagyon közhelyként is mondják, de mégis, hogyha megéljük és megtapasztaljuk, akkor látjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy meg tudjuk adni a másiknak azt, ami szükséges. Tehát, hogy muszáj, vagy szükséges időt tölteni, elidőzni. Lelkészként is nagyon sokszor mondjuk ezt egy-egy élethelyzetben, vagy akár gyülekezeti életben, vagy magánéletben, hogy fontos elidőzni, fontos csendességet tartani, fontos kicsit megállni. És azt gondolom, hogy talán egyre inkább nyitottak erre az emberek, vagy érzik ennek a hiányát, és próbálják ezt betölteni, és egyre többen mondják azt, hogy igen, muszáj vagy kiszakítani azt az időt, amiben töltekezhet mindenki, tehát akár gyerek, akár felnőtt.
Én valahol azt olvastam nemrég, hogy minden gyerekre a családból jusson 10 perc egy nap, hogy csak ő vele foglalkozik az ember, és valahol, mikor olvastam, csak 10 perc, de közben meg...
De ha belegondolsz, tehát amikor ott van 4 gyerek, és hazaérsz este a munkából, meg mindenből, és nagy nehezen összegyűjtötted őket, és ott vannak, az egyik ezt akar, a másik azt akar, a harmadiknak tanulni kéne, a negyediknek meg megint tanulni kéne, de teljesen mást kell tanulni, csend is kellene lenni, meg hát nyilván velük is kellene lenni. Szóval, hogy ez iszonyatosan nehéz. És nyilván én magamnak is mondom, és ott vannak az én gyerekeim is, meg ott a család is, tehát hogy abban a... Szóval, hogy szerintem ebben meg a tudatossága fontos. Tehát, hogy ezt... Szóval ehhez tudatosan kéne ragaszkodni, és van, amikor nekem sem megy, és van, amikor mi is csak így a verklibe megyünk, hogy reggel el, este haza, aztán épp, hogy beesünk az ágyba, és nagy nehezen ott van, akkor mindenki megvan, jó, és kezdődik előről a nap. De hogy ez látszik a gyerekeken is, látszik a családokon is, szerintem ez a fajta hektikusság. Rám meg ez egyébként is jellemző, hogy így nagyon, szóval, hogy nekem például tudatosan kell erre törekednem, hogy igen, lassítsunk le, csendesedjünk el egy picit, tehát hogy legyen ez is. És egyébként nem biztos, hogy megoldás, tehát hogy azt gondolom, hogy talán a mai gyerekek, vagy ez a fajta, igen, tehát hogy az általános iskolás korosztály, akikkel én találkozom, nem is biztos, hogy letudnak. Tehát, hogy ezt lehet, hogy ezt is tanítani kell már, hogy tudunk, sőt, szerintem tanítani is kell, hogy tudunk lecsendesedni, vagy nyugodtan lenni. Ezeken az órákon ezt is például megéljük, hogy úgy indul, hogy akkor egy énekkel, vagy egy imádsággal, és úgy záródik egy olyan visszajelzéssel, ami újra egy kicsit, hogyha az órákon látjuk, hogy nagyon fölpörögtek, akkor ott olyan játékot viszünk be, ami egy kicsit csendesíti. Szóval, hogy például, hogyha itt most az iskolát nézem, vagy ezeket a csénórákat, akkor erre is figyelünk. Tehát, hogy ezt is élmény, tapasztalat, azonosulás által tanulják, vagy tanítjuk, és érezzük ugye... mi is.
Te is, mint pedagógus, egyre több, talán speciális nevelési igényű gyerekkel találkozol, és hogy ez is tény, hogy egyre többen vannak, így és van. Ennek is megvan az oka,
így van.
Hogy
igen.
Miért.
Igen. És ezt kérdezed most?
Igen, igen, igen. Igen.
Nyilván erre sokfajta válasz
van. Vagy lehet-e, aki mondjuk gyerekvállalásra készül, hogy ő valamit tehet-e, megelőzheti, vagy...
Ez nagyon jó kérdés, Kriszta. Én ezen nagyon sokat gondolkodom. Nyilván sok mindent hallok, olvasok, látok, mármint, hogy így tanulmányokat, hogy mi ennek az oka. Nagyon sokan azt mondják, hogy a felgyorsult társadalom, az online, vagy ez az egész világ bejötte a folyamatos online lét, és nem offline lét.
Amiben egy kismama is benne
persze,
van.
Persze, a villogások, már. Tehát, hogy akár nem tudom, televízió, vagy mit, internet, monitor, nem is kell ahhoz, hogy feltétlenül műsor menjen benne, hanem csak a villogás. Tehát nagyon sok kutató mondja el azt, hogy már csak ezeknek a multimédiás eszközöknek a jelenléte is okoz egyfajta felpörgetettséget. És számomra például kérdés, hogy azért van annyi sajátos nevelésű igényű gyerkőc, meg most már azért olyan tinédzser, meg felnőtt is, mert sokkal nagyobb a háttere annak, hogy ezt vizsgálják, és régen ez nem volt, mert nem vizsgálták, tehát ugyanúgy voltak hasonlóak, csak nem nézték. Számomra ez egy óriási kérdés, és én ezért nem tudok exakt választ adni erre, de biztos, hogy van hatása ennek a fajta világélésnek, vagy megélésnek. És igen, azt gondolom, hogy minden gyerekhez meg kell találni az utat, és azért nincs talán konkrét válasz arra, hogy mit lehet tenni, vagy mitől alakul ez ki, hogy találjuk meg, vagy nincs rá egy sablon, inkább ezt mondom, és én nem is nagyon szeretem ezeket a sablonokat, mert hogy minden gyerekhez más az út. És igen, 25 gyerek egy osztályban, pedagógusként ez egy óriási kihívás, hogy megtaláld az utat hozzá, és nem is mindig sikerül, de hogy ismernem kell azokat a gyerekeket, akik ott vannak előttem. Valahogy mégiscsak meg kell hozzájuk találni az utat, vagy egy ilyen nagy, nem tudom, akolba gondolkodom, hogy jó, itt vannak 25-en, mindenki ugyanúgy fogja megtanulni azt, amit én elmondok neki, vagy megtapasztalni azt, amit megcsinálunk, de nem. Tehát, hogy szerintem ez tök egyéni, hogy ki hogy tud ehhez, és kihívás is ehhez alkalmazkodni.
Tehát szerintem hogyan lehet őket támogatni?
A sajátos,
mind szülőként,
sajátos nevelés,
igen, mind, vagy...
Azt gondolom, hogy talán, és ez nem biztos, hogy jó válasz, ez az én válaszom, ezt azért szeretném elmondani, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a standard válasz erre. Talán én az odafigyeléssel, az idővel, a melléjük állással, az elfogadással, szerintem ez nagyon fontos, az elfogadással, és a megismeréssel. Szóval, hogy próbáljam megismerni, hogy ő milyen. Hogy mik tudjam felírni magamnak azt, hogy mik benne az értékek, és ha valami nem úgy sikerül, akkor is ezt tartani támpontnak, hogy de volt jobb nap is, és hogy megfigyelni azt, hogy ezekből hogy születhet valami jó. Totál nem biztos, hogy ez egy ilyen nagyon tudományos válasz, és hogy nem is tudok tudományos választ adni, hanem inkább én a saját próbálkozásaimat, vagy talán ezt tudom elmondani, hogyha úgy vesszük, akkor mindenki sajátos nevelésű igényű. Tehát, hogy az, hogy van
igen,
rajta,
ez minden gyerekre.
Igen, tehát, hogy igazából igen. Ez minden gyerekre érvényes lehet, mert mindannyian egyediek és különlegesek vagyunk. És van, aki jobban tud egy kaptafára szabódni, és van, aki nem, de hogy szerintem ezt már így nem lehet nagyon általánosan. Én ezt gondolom, hogy valahogy azt a kis utat a másikhoz megtalálni.
És ebben a rendszernek kellene változnia?
Szerintem igen.
És hogy egyébként erre
és ez,
látsz.
És ez nehéz, és szerintem ez a nehéz.
De törekvés van rá?
Én azt gondolom, hogy van. Azt gondolom, hogy van, és hogy apró pici lépésekkel lehet ebben előre haladni. Akár még azzal is, hogy változzon. Minden alkotó elemének változni kellene, ugye a rendszer akkor változik meg úgy, ahogy kell, hogyha minden alkotó eleme változik. De hogyha ezek az alkotó elemek próbálnak egymáshoz alkalmazkodva változni, akkor szerintem lehet rá lehetőség és esély.
És látsz esélyt?
Hát talán látok, igen. 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 Tehát én remélem, inkább azt mondom, hogy reménységem van arra, hogy a változás az jó, és hogy ezt látható módon is meg tudjuk élni. Úgyhogy nem is arra válaszolnék, hogy látok-e rá esélyt, hanem azt, hogy én magam reménységét látom annak, hogyha így apró picibe teszünk azért, hogy változás legyen, akkor annak be fog érni a gyümölcse. Tehát, hogy nyilván a gyerekek között is azért szolgálunk, vagy azért dolgozunk, akár ezzel a CHAIN programmal is, hogy ezt a fajta bennük levő változásokat elindítsuk, vagy magukra találásokat elindítsuk. És szerintem azzal akár lehet is, igen.
És itt mondtad, hogy ez többnyire, vagy hát egy egyházi hátterű programról beszélünk. Igen. Állami iskolában indult már el?
Igen, van ilyen, mert hogy van ennek egy állami változata is, igen. Igen, és én úgy tudom, hogy indult el. Van benne némi különbség összetételben, témákban, de az annyira én azt nem ismerem, csak azt tudom, hogy igen, van, és volt, tanárképzés is volt így, mert hogy nyilván felfedezték azt, hogy azért a másfajta intelligenciákat is fontos fejleszteni, tehát a társas kapcsolódásokat, az érzelmi intelligenciát. Tehát, hogy ez nyilván ott van, hogy ez alakuljon, vagy változásra sarkaljon, de azt én annyira nem ismerem azt a programot, bevallom őszintén, azt tudom, hogy hasonló alapok vannak, de hogy vannak ott talán más témák is, ha azt hiszem.
Igen. Torma Hassa Mónika, iskola lelkésznek, mentálhigiénés szakembernek köszönöm, hogy itt volt nálunk, nektek pedig azt mondom, hogyha szeretnétek hasonlóan fontos témákról hallani, videót nézni, akkor támogassátok a nyugat.hu-t, a videónk alatt elolvashatjátok, hogy ez hogyan lehetséges. Torma Hassa Mónikával a mostani gyerekek problémáiról, a közösségek nehézségeiről és a kiútról, talán elsősorban a kiútról beszélgettünk, hogy van remény, és a megelőzésről, úgyhogy azt gondolom, hogy talán összességében ez egy pozitív beszélgetés volt, nem feltétlenül csak a nehézségekre fókuszáltunk. Köszönöm, hogy néztétek és hallgattátok a podcastet.